Podcast legújabb adása, én Sajó Dávid vagyok. Abba a szempontból egy különleges adás lesz, hogy ismét 2020-as albumokról fogok beszélni, de most az lesz a különleges benne, hogy kizárólag magyar előadók albumjairól, és nem egy top 10-es, top 20-as listát fogok csinálni és rangsorolni rajta a lemezeket, hanem a tierlistes videók mintájára én is egy ilyen kvázi tierlistet találtam ki. Csillagos ötöst, ötöst, ötös alát, négyest és hármas fogok adni az albumokra, és ez alapján fogom megmondani, hogy nekem melyik tetszett nagyon, melyik tetszett eléggé, vagy melyik volt az, ami tetszett, de voltak vele problémáim. Előre mondom, hogy rengeteg olyan magyar lemez van, ami szerepelhetne rajta, és kihagytam. Egy százas listáról válogattam a zenéket, szóval igyekszem rövidre fogni, mert nagyon sok lemezről kell beszélni. Az első lemez, amivel kezdeném rögtön, az a Gustav Tigernek a grandiózus dupla albuma, az 1-es és a 2-es sorszámot viselő album. Én nagyon szeretem a Gustav Tigert, az elejé óta követem a zenéjüket, nagyon közel is hozzám a zenéjük, mert én ezt a post-punkos, punkos lendületet, ez az ilyen, nem is tudom, ilyen reneszánszerű hangzással, ezt itt nagyon-nagyon szeretem, sőt, így sokáig azt gondoltam, talán még máig azt gondolom, hogy ők azok az a zenekar, aki érdekes lehet a külföldiek számára is, mert ez olyan fajta punk zene, amit máshol se hallasz, mert tényleg van benne egy csomó sajátos elem. Az más kérdés, hogy ez a dupla album, ez egy kicsit túltolás lett szerintem, mint hogyha Borozsmai Gergő írt volna 30 számot, és azt mondta volna a végén, hogy jó, csináljunk mind a 30 számból, vegyük fel mind a 30-at egymás után, és adjuk ki egy lemezként, és akkor szevasz, mert minek belőle kidobni bármit. És ez egy kicsit a problémám is ezzel a lemezzel, hogy túl sok, a két album az se egymás után, se külön-külön nem nagyon akar összeállni. Nagyon sok kísérletezgetés van rajta, nagyon sok olyan próbálkozás van rajta, amivel eddig nem próbálkoztak, vagy nem hallottam. Valami működik, valami kevésbé. Nekem egy picit sokkal hamiskásabb a lemez, mint amit szokott lenni, ez is egy kicsit zavar rajta, meg hogy úgy, eddig a lemezetnél mindig éreztem egy ilyen összefüggő koncepciót, vagy témát, vagy tematikát, akár a dal címválasztásoknál, akár a zenei világban, ahogy a későbbi lemezeken megjelent a szinti, ahogy későbbi lemezeken megjelentek a magyar nyelvű számok. Itt ezen a dupla albumon van minden, és pont ebbe a sok mindenbe veszik el maga a zene is nekem, és kevesebb a top pillanat. Ami top pillanat, az egyértelműen a Hungária Eterna című himnikus dal, fantasztikus, tényleg himnusszerű a szinti benne, ez egy abszolút top kiemelkedő része az albumnak, de ettől függetlenül nálam ez most csak egy három. A következő a Carson Coma lesz, ami lesz albuma. Tök érdekes, mert én még emlékszem arra, amikor először találkoztam a Carson Coma frontemberével, Giorgioval, akkor épp fodrásznál voltam a Puma Danger énekesén, és azt hiszem 17 éves volt még, és így néztem, és hogy Jézus Mária, de rohadt öreg kezdek lenni, és akkor már tudtam, hogy neki van egy zenekara, ami még nagyon más volt, jól emlékszem, akkor az elején még ilyen szörfös, ilyen elszállós valamivel próbálkoztak. Na, ahhoz képest a Carson Coma egészen más ma már, egy kvázi fiúcsapat, felvették ezt a iskolás fiúk vagyunk, jó gyerekek vagyunk imidzset, és tök jól is áll nekik egyébként, és zeneileg pedig egy ilyen elindultak a magyar beat korszak felé, ami nem újdonság, a Ivánék is ezt csinálják már egy ideje, és most a Carson Coma is megtalálta a maga világát a régi magyar beat zenében. Valahol ez működik, valahol ez nem. Nekem egy kicsit inkább ilyen stílus gyakorlat, meg ilyen omázs az egész, mint egy ilyen tényleg jó egyedi nagylemez. Vannak rajta nagyon jó pillanatok, de ami nekem a fő bajom az, hogy egyszerűen nagyon furán szól. Nem tudom, hogy szándékosan keverték ki így, vagy ez valami koncepció, hogy akkor úgy szóljon, mint ahogy régen szóltak ezek a beatzenék a rossz rádiókban. Nem nagyon tudom, én rengeteg hangfallal próbálkoztam, és egyszerűen nem értem, hogy miért szólnak ilyen furán a számok a lemezen. Pedig tényleg a szövegek nagyon jók rajta egyébként. Van egy nagy kedvenc számom az albumon, amit nagyon szeretek, ez az albumzáró legjobb verzió című szám, ami szerintem az év egyik legjobb magyar nyelvű dala, és nem is a dal miatt, pedig egyébként nagyon jó benne a dallam is, és lehet látni, hogy így együtt énekelni a közönséggel, hanem inkább az benne jó, hogy ezek a kora 20 éves srácok ebben a korosztályban annyira jellemző az állandó depresszió, a letörtség, a kiégettség, a magunkba fordulás, és annyira jó végre egy olyan dal, ami arról szól, hogy te vagy önmagadnak a legjobb verziója. Úgy vagy jó, ahogy vagy. És ez a pozitív, elfogadó gondolkodás az, ami nekem nagyon tetszik ebben a számban, mert hogy tényleg jó a dallama, és tök sok ilyen nagyon jó dalszöveg van, hanem ezen a hobbi hajótörött is például ilyen, ott is nagyon jó a szöveg, szóval szövegileg sokkal izgalmasabb ez az album, mint zeneileg, és mondom, nekem a hangzás az albumnak az annyira zavar, hogy nálam ezért egy hármas a lemez. Következő album az a Devil's Trade, The Call of the Iron Peak. A Makó Dávid ugye ilyen magyar metálos körökből lehet ismert, aztán egy ideje kvázi stílust váltott. Én emlékszem, hogy Orfűn láttam őt először, ilyen halászsapkába, nagy bajszos, jó nagy bicepszekkel jön egy marconas csávó, kiáll egy banjo-val, és olyan érzelemeket visz a zenéjébe, és olyan átérésre adja elő a zenét, hogy így néztem is, hogy wow, ez micsoda. És azóta követtem a Dávidnak a Devil's Trade projektjét, és ez az album, ez abban a szemben érdekes lett, hogy ilyen dark folk-szerű irányba ment el, hogy ilyen indie folknak már nem elég akusztikus, metalnak viszont nem elég zúzós, nem elég karcos, valahol a kettő között van az album, és az egész első ilyen nagyon sötét, nagyon lehozós, lassan építkező, ilyen bugyborékol benned az ilyen feszültség, ahogy hallgatod. Tényleg az van, hogy ez egy olyan album, amit nem azért hallgatsz otthon, mert szeretném mutogatni valami háttérzenét a társaságban. Ehhez szerintem kell egy hangulat, de én nagyon-nagyon szeretem, és az külön tetszik rajta, hogy van rajta magyar nyelvű szám is, jól is áll a Dávidnak szerintem ez a szám, és tényleg olyan az album a Call of the Iron Peak, hogy aki szereti a sötét, már-már kilátástalan hangulatot, és szereti az olyan zenét, ami kicsit olyan, mint amikor tudod, hogy jön az apokalipszis, és már elfogadtad, és rákészültél, mindennek vége, akkor ezt az albumot neki találták ki, mert ez tele van ilyen momentumokkal, szóval ez nálam egy ötös alá. Következő album Jude Law, Fotofóbia. Jude Law-t már egy ideje figyelem, mert ő az ilyen magyar új hullámos hip-hop trap vonalnak az ilyen oldalágán jön fel egy ideje, és már elég sokan hallgatják YouTube-on és más helyeken. Nem véletlenül, mert azon kevés emberek egyike, aki nagyon fiatalon, nagyon nyíltan popénekes akar lenni, vagy legalábbis eléggé úgy tesz, mint aki az akar lenni. Csak az a jó benne, hogy úgy pop énekes, hogy még pár lépésre van attól, hogy póz legyen, és mű legyen, és hiteltelen legyen. Tökre érezni a Fotofóbia albumon is, hogy ő ezt átéli, és ő ezt élvezi, hogy énekelhet a szerelemről, a szakításról, a mástaposságról, a depresszióról, a szomorúságról, bármiről. És teszi ezt úgy, hogy egyébként zeneileg nyilván ebből az új hullámos trap indie R&B vonalból építkezik, ami egy idő után amúgy kicsit el is fárad, viszont őszintén lenyűgöz az, hogy valaki ennyire beleáll az éneklésbe, és ebbe az ilyen már-már feminim-szerű, akár kicsit nyálasnak is nevezhető éneklésbe, ami lehet, hogy már nem egy polkorrekt kifejezés, de itt bizonyos szempontból pozitív részként értékelem azt, hogy túlérzelmes. Az más kérdés, hogy ez a szentimentális hozzáállás egy idő után elfárad nekem, és unalmassá válik. Ráadásul az album után megjelent egy száma, ami szerintem sokkal jobb, mint bármelyik szám az albumon, szóval ezért nálam a Fotofóbia egy 4-es. Figura kapufa. Na ez egy óriási nagy kedvenc albumom volt 2020-ban, szerintem ezt az albumot hallottam a legtöbbet a magyar előadók közül. Figura szintén új hullámos hip-hop előadó, nagyon régóta, még az indexes időkben elkezdtem őt figyelni, tök szórakoztó srácnak tűnik, de egyébként a számai azok nem voltak olyan jók, mint amennyire ő szórakoztónak tűnt. Na, ez az album, ez teljesen változtat ezen a hozzáállásomon. Vicces, pimasz, végig ilyen csibész flashen van, ahogy hallgatom, hogy ez a gyerek, ez egy ilyen rossz csont gyerek lehetett kiskorában, mert az összes számból egy ilyen pimasság sugárzik, de azon túl, hogy ő milyen figura, ez az album szerintem úgy gyönyörűen keretbe foglalja azt, hogy mi lesz itt Magyarországon a következő 10 évben könnyű zenével kapcsolatban, mert az a hangzás, az a fajta, ez az új vonalas trap jó sok basszussal, autotúna ez, ami most nagyon megy már egy ideje mindenhol. Ő ennek a nem ciki részéből kihozott mindent. Konkrétan olyan közreműködői listája van, hogy, az ilyen magyar trap spektrumnak az összes pontját így elérte, hogy ott vannak az ilyen kultikus figura, mint X, vagy Baba Aziz, ők is rajta vannak a lemezen, akkor vannak ilyen abszolút mainstream arcok, mint Manuel, vagy Lumen Prala, akkor vannak ilyen magyar trap közegbe ismert és kedvelt arcok, mint például AKC Misi az albumon, szóval látszik az, hogy ez egy ilyen Itt ő így mindent beletett ebbe a lemezbe, és a többihez képest, a többi hasonló albumhoz képest, ez az egy jó nagy 20 számos album, ami a vége felé egy picit talán elfárad, kicsit talán autotune lehetne változatosabb egy idő után, de ez nem ront abból, hogy olyan sláger érzékenységet érzek egyes számoknál, hogy az ami elképesztő. A Puma című számot legalább 1000-szer meghallgattam, úgyhogy fingom nincs mi a refrén. Nem értem mi a szöveg. A legtöbb dalnál egyébként így kimaradnak részek, ahol egyszerűen nem értem mi a szöveg, de nem érdekel valamiért, mert mint hogyha ennél a műfajnál ez annyira kevésbé lenne fontos. Inkább az a fontos, hogy megjegyeztő legyen, jól szóljon, hamar bemászolom a fületbe, és például a Puma című szám Manuel, aki egy ilyen X-faktoros celeb, és egy ilyen underground arcot csinál számot, mint a figura, és ez a két arc megcsinálta az egyik kedvenc slágeremet 2020-ba, de tényleg mondhatnám még az Aha is ilyen szám, Baba az Izzal, amit nagyon szeretek, a Pizsi az Ibigengel, a Meredek, a Slow Village-es srácok, a Gulyásra és Nessel, szóval, hogy így ez egy ilyen egy nagy magnum opusznak tűnik figura részéről, és nekem ez volt a kedvenc magyar trap lemezem 2020-ban, ezért egy csillagos ötös kap tőlem. Most egy kicsit nehéz rész jön, mert a Szabó Benedek és a Galaxisok, ami útközben már csak Galaxisok lett, ami úgy tök vicces, mert úgy indult, hogy Szabó Benedek szólóba kezdte, aztán lett Szabó Benedek és a Galaxisok, aztán most visszamentek simán Galaxisokba. Szóval én most már csak Galaxisokként fogok rájuk hivatkozni. Szóval a Galaxisok 2020-ban kihozott két albumot, egyet az év első felébe, egyet az év második felébe. Az év első felébe jött ki a cím nélküli ötödik lemez, ami nálam rajta van a listán, a kedvencek között, majd kijött a Történetek mások életéből, ami nagyon nem tetszett, nagyon nem értek rajta bizonyos dolgokat, és inkább hagyjuk is, mert lehet, hogy nem is nekem szól, lehet, hogy egyszerűen csak nem értek benne dolgokat, de valahogy nekem az nem jött be. A cím nélküli ötödik lemez viszont abszolút tejtalálat. Egyrésztről az, hogy a Szabó Benedek egy dalban arról ír egy dalt, arról szól a dal, hogy igazából a korábbi lemezeire reflektál, a saját pályafutására reflektál, arra reflektál, hogy a rajongói, vagy az ő zenekarát kedvelői hogyan reagáltak a stílusváltására a második és a harmadik lemez között. Így tök, így, ilyen nagyon meta az egész album szövegileg, miközben megvannak benne az általam nagyon kedvelt kötődési pontok is, a popkultúrás utalások, az élethelyzetek, amiket én is teljesen át tudok érezni, a humor, ami benne van, meg az önkritika, ahogy a Benedek látja saját magát, meg a zenekarát, ezt én mindig is nagyon szerettem benne, és mindig is nagyon tetszett. És az a durva egyébként, hogy itt végtelenségét tudnám mondani, hogy Nyári Sláger 14 egy fantasztikus szám, tessék, itt is benne van már az irónia, hogy a szám címe az, hogy Nyári Sláger, már előrevetíti, hogy ez egy sláger lesz, mert slágert kell írni, mert a Benedek nem írt elég slágert a harmadik lemezen, vagy negyedik lemezen, és akkor most fog, szóval, hogy így tök izgi ez az ilyen játék a saját pályájával, meg zenéjével. Imádom a Szép volt fiúk című számot, amiben tegnap van egy ilyen rész, hogy Szép volt fiúk, paszódjatok meg, és amikor először hallgattam, akkor felröhögtem, ott van a Bergkamp, ami ugye a én gyerekkorom focis világának az utalása, szóval, hogy mi a zenéleg meg nem egy ilyen össze-vissza csapongó valami, mint a későbbi album, hanem ez egy klasszikus Szabó Benedek és a Galaxisok album, rock, gitár, könnyen megjegyezhető refrének, egyszerűen én tuti biztos vagyok benne, hogy a zenekar jobban élvezte valószínűleg a másik lemeznek a felvételét, és talán jobban is szeretik azt az albumot, és talán pont az a bajuk ezzel a lemezzel, hogy túlságosan hasonlít arra, amire nem akarnak hasonlítani, de nekem pont ez tetszik benne, és én erre ötöst adok. Én imádom a cím nélküli ötödik lemezt. A következő Gege út című albuma. Gege egy rapper, méghozzá szerintem a korosztálynak az egyik legjobb szövegírója, én legalábbis nincs nagyon olyan rapper szerintem itthon, akinek annyit elemezkedtem volna a hallgatás közben a szövegét, annyiszor, mint Gegéjét. Nagyon-nagyon imádom, hogy láthatóan rengeteg energiát fektet abba, hogy minden sor, minden rím, minden pont úgy legyen, hogy ne unj meg, hogy ne csak úgy átsuhany fölötte, hanem sokadik hallgatásnál is még elemez, hogy mire utal vissza, mik a dupla csavaros poénok, és az út, ezt hozza mindenképpen. Az más kérdés, hogy nekem ez egy zeneileg sokkal áramvonalasabb projekt, mint amit el tudnék képzelni Gege potenciájával kapcsolatban. Ez egy egyértelműen egy ilyen beat költői album, míg az út is ugye a Jack Kerouac Úton című könyvére reflektál. Mélyen szántó gondolatok, érzelmi kitörések, tényleg ilyen beat költői szövegvilág arról, hogy sehova nem tart, sehonnan indult, épp a pillanat történik, és azt meséli el, és ezt az album tényleg nagyon jól hozza vissza, ami alá egy ilyen klasszikus old school hip-hopot raktak a karcos, füstös, kelti parti nagyvárosi fajtából, amire azt mondjuk, hogy old school, legalábbis én azt mondom, hogy old school, és egy picit talán ez az, ami nem azt mondom, hogy unom, mert annyira jó Gege szövegei, hogy csak a szövegek elviszik az egész lemezt a hátukon, viszont a zene nem annyira megjegyezhető, és nálam ez a fő gond, és ezért tudok rá csak egy 4-est adni, mert zeneileg nem előremutató, viszont az is érződik rajta, hogy nem is akar az lenni, hiszen a pillanatról szól, a megtett útról, az út megtevéséről, ahogy éppen történik, és ott nem biztos, hogy kell akkora nagy zenei vasszizdasz, de ezért is nem tud 4-esnél jobb lenni. A következő album az Kapitány Máté, _Y_, ami ugye a felfelé mutató új emojinak a jele, című albuma. Igen, nagyon jó, hogy ez a korosztály albumokat csinál, és így nevezi el a lemezeket, mert tényleg tök könnyű lesz erről így beszélni. Na mindegy, ez a legkisebb gomba egyébként. A Kapitány Máté zenéje az nekem egy ilyen óriási talány, simán az egyik legjobb producer, sőt, talán a legjobb producer ebből az új hullámos hip-hop közegből. Nagyon ilyen határokat feszegető ötletei vannak, nagyon nem megszokott struktúrákba gondolkodik, megszokott beatekbe, megszokott hangzásba. Nagyon izgalmas az, hogy ő mennyire kísérletező a saját zenével kapcsolatban, és hogy mennyire ritkán ír mondjuk ő slágert. Amúgy van sláger a lemezen, a Kaszinó című szám például. Ez az album, mikor kijött, akkor ugyanaz volt a bajom vele, mint általában a Kapitány Máté lemezekkel volt, hogy szerintem jobb producer, mint rapper, vagy legalábbis, hogy ez a zenéibe ez így jobban eléggé érezhető, hogy amíg fantasztikus megoldások vannak a beatekben, addig a szöveg az néha úgy sántít, meg egyszerű, meg kecskerí meg. Itt ez sok hallgatás után, de egyre kevésbé jellemző is. És azt érzem, hogy amennyire megvoltam kicsit úgy, hogy mondjam, zavarva, hogy mit kéne gondolni erről a lemezről, amikor kijött, ennyi idő után, ennyi a újrahallgatás után, minden egyes újrahallgatásnál érzem, hogy van benne valami új, amit nem vettem észre, van benne valami izgalmas, amit nem vettem észre. Vannak benne olyan szövegek, amik kreatívak, és erősek, és viccesek, és megjegyezhetőek. És ez egy jól öregedő album, azt érzem, és nagyon-nagyon-nagyon jók rajta az ötletek, és tényleg olyan, hogy okay, a Kaszinó című szám az, amit megcsinálsz YouTube-os lágernek, és akkor azt fogják hallgatni az emberek, de igazából itt minden más szerintem sokkal izgalmasabb rajta, mert ez is olyan, hogy leülsz, hallgatod, és elemezgeted az összes utalást, és a többi. Az más kérdés, hogy még így is jut bele gyengébb szövegekből, rímekből, szimbólumokból, képekből, és én kíváncsi lennék egyszer, hogy a Máté milyen, amikor mondjuk nagyon fókuszáltan csinál egy nagyon átgondolt mondjuk 8 számot, amik akár kötődnek is egymáshoz valamennyire, mert most még azt érzem, hogy mindig kísérletezgeti, és ez nagyon jól áll neki, és nagyon jó hallgatni, de pont amiért ez a kísérletezgetés megakadályozza a koherenciát, ezért csak 5-ös alá nálam. Következő album az Lil Frak és Dave Combs kutyavásárlemeze. Nagyon-nagyon kedvelem Lil Frakot, mind emberileg, mind szakmailag. Dave Combs produceri munkáját meg pláne. Ezt az albumot is, de nem annyira, mint a korábbit. És ennek az oka, hogy valahogy, mint hogyha egy ilyen átmeneti időszakban lenne a Lil Frak. Tudom, hogy ő most egyetemre ment, hogy a filmművészetire jár, ami tudjuk, hogy egy meglehetősen stresszes időszakom időszakban van még mindig. A zenéből talán ez a stressz nem jön vissza, inkább az jön vissza, hogy minthogyha a Lil Frak úgy az új hip-hop, meg a régi hip-hopnak is úgy próbálna vagy megfelelni, vagy mind a kettő felé úgy tiszteletet tenni, és vagy nem találja meg a hangját. Nem ülnek annyira a szójátékok, nem ülnek annyira a poénok, pedig ha valaki tud abból egy baromi jó refrént csinálni, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, annak én bármit elhiszek, de ettől függetlenül sok az uncsi töltelékszám, azt érzem rajta, sok a gyengébb szöveg, valami nagyon ült és nagyon működik, van ahol azt érzem, amit másoknál is ebből a magyar trap közegből, hogy ha annyi energiát ölnének a szövegírás részébe, mint amennyit a zenébe, akkor, vagy akár még többet is, akkor nem kéne mindig erről beszélnem. Viszont most mindig azt érzem, hogy nekem nem mindig elég az, hogy valaki ügyesen rakosgatja egymás mellé a szavakat, amik rímelnek. Nekem ennél egy picit több kell, és éppen ezért most ez egy hármas, ami azt jelenti, hogy jó lemez volt, de nem volt kiemelkedő. Ha valami kiemelkedő volt, az a Mabonda Wood Republic, vagy Republicnak a lemeze, ami tényleg a semmiből jött elő, legalábbis nekem. Ez egy kvázi magyar zenei szupergrup, egy tucat magyar zenész van benne, Qualitons környékéről, a fővárosi ilyen jazz, hip-hop közegből, jazz konzisok közül, rengeteg nagyon jó magyar zenész van benne, akik így összeálltak, hogy afrikai zenét játszanak, afrobeatet játszanak közreműködőkkel, és ebből valami olyan fantasztikus, hihetetlenül erős, hangulatos, nagyon gyönyörűen szóló, sokszor tényleg az annyira jól szól, hogy itt van mögöttem ez a Fran Palermo lemez, na szerintem a Fran Palermo szeretne úgy szólni az a 8-9 emberrel, ahogy a Mabonda Wood szól. Tényleg zseniális. Én nem vagyok egy nagy afrobeat fan, nem is igazán mélyedtem el az afrobeat műfajba. Tudom, hogy most nagyon menő egyébként újra felfedezni az afrikai zenéket. Ettől függetlenül a Mabonda Wood lemez elejétől a végéig zseniális, és teljesen más, mint amit itt ezen a listán lehet hallani. Semmi köze az angol szász, vagy legalábbis minimálisan van köze az angol szász gitárzenéhez. Van itt-ott ilyen magyar kis rész is belekeverve, de az egész ilyen tradicionális afrikai afrobeat és társai tényleg fantasztikus. Olyan zene, amit így apukámnak is megmutatnék, mert ő ezt tudja, hogy ezt értékelni a legjobban az összes magyar zene közül, ami kijött tavaly. Szóval ez nálam egy óriási csillagos ötös. A következő az Onodi, egy igaz szerelem című albuma, amin én éreztem már megjelenésnél, hogy ez tuti ott lesz minden évvégi listán a top helyeken, és nálam is nagyon-nagyon magas helyen van. Konkrétan a legjobb női énekes lemez Magyarországon 2020-ból. Szerintem a magyar énekesnők 99%-a összetenni a két kezét, hogyha ilyen albumot tud nekik írni valaki. Az más kérdés, hogy ez egy olyan album, amit nem fognak tömegek hallgatni, mert nem az a fajta pop, amit az ember a rádióban hallgat. Ez az egy kicsit avantgárdabb, absztraktabb, alternatíva popzene, ahol nem kell mindig verze-refrénbe gondolkodni, hanem kicsit el lehetett összakadni, és a Hegyi Dórinak nagyon jól áll a magyar éneklés, még akkor is, hogyha egyébként az eddigi angol éneklése miatt kicsit máshol nyomja meg a szótagokat a magyarban, mint ahol egyébként általában szokás, és ettől lesz ilyen furcsa, szokatlan hangulata az albumnak, és most is elővettem nemrég, és annyira kihozott a hideg, hogy tud valaki ilyen lemezt kihozni magyarul, és miért nem csinált ehhez hasonlót, csak nagyon kevés ember az elmúlt 20-30 évben. Szóval ez nekem egy nagy talány, hatalmas gratula a produceri munkáért, hatalmas gratula az ének teljesítményért, a Krista című szám például gyönyörű, de az album címadó dala is gyönyörű. Tényleg, ha valaki előremutató és kortárs énekesnői teljesítményt akar hallgatni, ami nem gagyi, hanem tényleg eredeti, akkor Onodi egy igaz szerelmét hallgassa meg, mert ez egy csillagos ötös album. Következzen a Platon Karatajev Atoms című lemeze. Én személy szerint ezt a prüntjögő indie folkot, ami minden autó meg tévé reklámba van, azt kicsit unom, mert kicsit hatásfodász, mert már eljátszották ezerszer azt, hogy van egy kinyúlt pólós fehér srác, aki elhaló hangon gitározgat, és ilyen folkos hatások vannak a zenéjébe. Ezt már ezerszer elhasználták, agyon használták, uncsi egy picit is. A Platon Karatajev ezen abszolút átlendült, és ezen az albumon kihozták azt, amit egyébként, ami valószínűleg bennük volt eddig is, csak eddig nem hallottam. Baromi profi, lendületes, grandiózus, annyira jó benne az ének, hogy van benne egy ilyen kicsit ilyen vallási, templomi hangulat a vokálves csomószor, mint hogyha kántálnának a papok, vagy egy prédikátor énekelne, hogy és de hogy még sincs ilyen egyházi hangulata, csak az ének ad egy ilyen fura, isteni, áldásszerű ilyen mászt a zenére. Tök sok hangszert használnak benne a rock gitár, basszus gitár dolgokon kívül. Egyszerűen ez egy ilyen nagy, hatalmas, nagy rockzenei teljesítmény, ami új rockzenei teljesítmény, hogy nem az a csapkodjuk a dobot és kiabálunk, hanem az a kicsit kimérten hagyjuk, hogy szép lassan felépüljön a dal, hagyjuk, hogy a drámai hatást azt ne a hangos halk váltások okozzák, hanem a vokálnak a különböző kórussal megtoldása és a többi. Az van, hogy egyetlen bajom ez a lemezzel, hogy nem tudok kiemelni egy külön dalt. Vannak külön jobb dalok, mint a többi, de hogy nálam ez annyira, ez egész albumot egybe kell kezelni, hogy tényleg csak így szeretem hallgatni, így bele-bele kapni nem tudok, mert egyszerűen rá is kell hangolódni rá, és sokkal jobb ezt egybe végig hallgatni, mint így kimozsolázni a jobb számokat, szóval ez egy ötös album nálam. Ami most jön, az konkrétan a kedvenc magyar lemezem 2020-ból. Ez pedig Resh Himalája című albuma. Resh szintén ebből a új hullámos magyar trap vonalból jön, azzal a különbséggel, hogy a rap mellett énekléssel is próbálkozik, és nála is az ilyen indie R&B vonal, ez így megvan, és még annál sokkal több. Egyszerűen ez az album, ahol azt éreztem, hogy ez a srác, ez bőven évekkel előrébb tart a zenéjével, mint amit most még a magyar emberek nagy része egyáltalán hajlandó feldolgozni. Van olyan szám, amit szeretnek a YouTube-on, és megy a fiataloknál, de hogy ez abszolút nem lakossági popzene, és mégis popzene, és ez benne az izgalmas, hogy igen, van benne a trapből, van benne az amerikai alternatív R&B-ből, van benne a soulból, de hogy ezen kívül még rengeteg minden van benne. Resh nagyon jól játszik a saját hangjával, a torzításokkal, az autotunnal, nagyon érdekes dobképzeteket használ a dalaiba. Nagyon jól áll neki például a Himalája szám, amikor egy ismételgető Himalája, és attól egy ilyen teljesen így besztondulsz csak ettől a hangzástól. Vagy ott van például, ami az abszolút a másik nagy kedvenc 2020-as magyar számom, ami nem lett sláger, és már nem értem, hogy miért nem lett sláger, ez a Péntek című szám Perrinnel. Egyszerűen zseniális az egész dal, hogy ez ilyen esküszöm, ilyen hip-hop boys-os, vagy Backstreet boys-os ilyen chillingeléssel kezdődik, hogy a 90-es évek fiúcsapatainak a zenéjét így átemelte volna, és írt volna rá valami mást, és akkor van benne egy ilyen sor, hogy szabad már a péntek, szabad szappanozni, ami ugye egy régi ilyen szólásmondás, és semmi keresni valami egy popszámba, és mégis baromi jól működik. Ott van a Taxi, ami szintén egy zseniális szám. Tényleg a Himalája egy olyan kiforrott profi, láthatóan a kliséket kerülni próbáló teljesítmény, aminél evidens volt, hogy aki ennyire faszát tud csinálni, az valószínűleg nem fog azonnal betörni itthon, mert egyszerűen erre a zenére nincs szerintem itthon mindenki felkészülve, de az látszik, hogy ebbe a korosztályban a popzenéhez való hozzáállás sokkal liberálisabb, mint akár az én saját korosztályomban is, és ez nagyon jól áll nekik, Reshnek, az éneklés, a kis nem tudom, az ilyen grúvosabb számok ugyanúgy jól állnak, mint amikor autotunnal trapre szövegel. Iszonyat potenciál van a sárcban, ez egy csillagos ötös album. Abszolút. Slow Village úton. Gege út és a Slow Village úton albuma abban szerintem hasonlít, nem csak a cím miatt, hogy tényleg mind a kettő egy ilyen, nem egy állandó állapotot próbál megfogni, hanem a pillanatot. Vagy legalábbis egy nagyon szabályozott időszaknak az elmesélését. Amíg a Gege útja az egy ilyen belső útkeresés, nek az elmesélése és végignarálása, addig a Slow Village útonja inkább olyan, mint egy haveri társaság turnézva a turnébuszban, napokon, heteken át így dobálgatja egymásnak a témát, és írogatják a számokat, és magukat szórakoztatják, és ezt akarták megfogni ezzel a lemezzel. És ez sikerült is, tök jó feelingje van, vannak néhol egészen zseniális szövegrészek, Nesnek különösen a ködben van egy rohadt erős négy sora, de Gulyás is nagyon szeretem. Mint egy hip-hop lemez, abszolút megállja a helyét. Az más kérdés, hogy nekem egy picit már túlságosan emlékezte erre az ilyen nagyvárosi, belpesti hip-hop hangzásra, ez a kicsit billegő beatek, mellé ez az ilyen laza, utcai, szlenges hip-hop, és hiányolom belőle itt is az előremutatóbb zenét. Értem azt, hogy nincs itt se feltétlenül szükség rá, mert itt is annyira bravúró szójátékok vannak, hogy elviszi a szöveg a számok nagy részét. De nekem az, hogy ezt a füstös billegő beatekre szövegelést, ezt én meg tudom unni egy idő után, és amikor már megfejtettem minden zsenialitását a dalszövegnek, akkor már csak a zenéért mennék vissza, ott meg nem tudok túl sok mindenért. Ezért nálam a Slow Village úton egy 4-es. Na, elérkeztünk a From Palermo Crocodile Juice Bar albumhoz, ami szerintem a legjobb From Palermo album eddig. Nagyon sok bajom volt régebben a From Palermo albumokkal, azt éreztem, hogy rengeteg fantasztikus ötlet van, sokszor nem a legjobban kivitelezve. A Henryt, frontembert egy kurva jó dalszerzőnek tartom, egy tök jó frontembernek is, és ennél az albumnál azt érzem, hogy itt már nem 8-9-ös fiúcsapatra gondolt, amikor a dalokat írta, hanem annál valamivel többre, mint hogyha egy francia arthouse filmnek írta volna a zenét, vagy hogyha nem is 8 emberre, hanem mondjuk 30 emberre írta volna a lemezt. Annyi mindent rakott bele ebbe az albumba, és annyira elszakadta attól a jól megszokott, megy a diszkódob, és akkor fújják a fúvósok, és akkor beáll a gitár, és mindenki egyszer elkezdi nyomatni a refrénbe. Ennél a Crocodile Juice Bar egy sokkal komplikáltabb, sokkal összetettebb, sokkal szórakoztóbb és izgalmasabb album, ami ráadásul van egy nagyon nagy kedvenc számom, a album címadó dala a Crocodile Juice Bar, ami egy ilyen gyönyörű, szép indie folk szám, ilyen andalító hangulata van, nagyon lassan építkezik, talán valami 1-1.5 perc, amíg csak így hozza fel, jön fel a szám, hogy aztán egy ilyen gyönyörű akusztikus gitár, vagy nem is tudom, hogy akusztikus gitár, vagy valami másmilyen húros hangszer, de akkor ott legyen kis rövid, finom, folkos kiállás, baromi jó. Jobban is szól ez az album, mint az összes eddigi, ami óriási szó, mert ez nekem egy állandó problémám volt, hogy nem szólnak jól a From Palermo lemezei. Egy picit talán szólhatna jobban, és egy picit talán lehet, egy icipicit kevesebb lehetne benne a teátrálisság, ami erre az albumra jellemző. Ez is olyan album, hogy oké, ki lehet emelni külön számként a Jeopardy-t, ami ugye a FOMO című filmnek volt a zenéje, vagy az Under the Knife-ot, ami ugye egyik klippes szám. De itt is azt érzem, hogy inkább az élmény, az albumhallgatás élménye az erőssége, nem pedig az, hogyha így kiemelünk egy-két számot. Az biztos, hogy én ezt érzem a From Palermo eddigi legjobb lemezének, és a munkásságának az eddigi abszolút csúcsa, és azt is jól látni, hogy mintha itt is jobban kezdenek elszakadni attól a rockzenekaros alapfelállástól, amiből ők indultak, hogy van egy rockzenekar, és akkor vannak benne még fúvósok, meg billentyű is, meg mindenféle más hangszer. Itt már végre azt érzem, hogy más több hangszer is szépen ki van használva, és van benne egy csomó ötlet. Ez nálam egy 5-ös. Nem csillagos, mert nem hibátlan, nem mindenhol szól jól, van egy-két szám, ami nem annyira tetszik, de ettől függetlenül ez egy kiemelkedően jó album. A következő az egy nehéz dió, mert itt igazából 3 albumot fogok egy kalap alá venni. Hogy miért? Mert ez a 3 album a Middle Misread, The Other Side of Nowhere, a Samurai Drive és a Mordai nagy lemeze. Mind a 3 zenekarban Nové Soma énekel, mind a 3 zenekarban Nové Soma a frontember, mind a 3 az ő projektje, és ezért úgy voltam vele, hogy nem is biztos, hogy érdemes ezeket külön kezelni, mert van átfedés köztük. Az átfedés pedig nem más, mint a 3. Middle Misread album. Ugyanis a Samurai Drive és a Mordai album is korábban jött ki, mint a Middle Misread album. A Samurai Drive az egy ilyen elektronikusabb projekt a Middle Misreadhez képest, Mordai pedig egy ilyen népzenésebb, folkosabb, világzenésebb próbálkozás. És ha ezt a 2 albumot hallotta az ember, vagy hallgatta az ember, én pedig nagyon sokat hallgattam, pláne a Mordait, akkor a 3. Middle Misread album az nem biztos, hogy akkurát ütött, mint egy olyan ember, aki csak a 2. albumot hallotta, és onnan tért rá a 3. Azért, mert hogy ami újdonságként hat elsőre az új Middle Misread albumba, az elektronika használata, vagyis a sokkal jelentőségteljesebb használata, és a népzenei elemek, amik néhol előjönnek. Ugyebár jött ki egy elektronikus, meg egy népzenés lemeze is a Nové Somának, éppen ezért az új lemezen ezek a hatások már nem tűnnek akkora újításnak, nem üt akkorát. Ettől függetlenül a The Other Side of Nowhere egy fantasztikus lemezés, az benne a legjobb, hogy ezt a pszichedelikus rockos, Psychrock Revival-os dolgot, mint egy picit most már elhagynák, ami azért is jó, mert egyrészt a maga a műfaj is így kicsit unalmassá vált az elmúlt években, meg jó hallani, hogy másfelé mennek egy robotikusabb, erősebb hangzás felé, dobgép, többen a dobgép, a basszus szintit, azt imádom, nagyon jó tetszenek annak a basszus szinti. És mellette a Nové Somány egy nagyon klassz dalszerzővé nőtte ki magát. Ez az album, ez nem csak egy csomó jó 3-4 perces rockdalnak az összetétele, hanem ez egy érezhetően átgondolt koncepciólemez. Western country hatásokkal, ahol említett népzenével és elektronikával. Van benne egy olyan szám, aminek például félig magyar, félig angol nyelven készült. Ott én egyébként például elviselhetem volna, hogyha végig magyarul van, ez a saját meglátásom, de tényleg ott van például a Don't Let the Sunlight Catch You Crying, ami egy fantasztikus szám, akkor a Bloodshot Eye-ba van egy olyan drop-szerű beszállás a gitárnak, hogy tényleg kirázva hideg, ha belegondolok. A Blue Moon is egy fantasztikus szám a kórussal a háttérbe, szóval, hogy ez egy ilyen komoly életalbum, amire megérte várni, de komoly életalbum volt a Samurai Drive és a Mordá is. És ez a három album, ez ugyanaz az évben jött ki, és mind a három albumon, ugyanúgy a Nové Soma énekel, ezért szerintem nem feltétlenül kell ezeket különvenni, hanem érdemes ezt egybe kezelni, mert amikor majd esetleg valaki visszanéz 2020-ra, 10-20-30-40 év múlva, akkor látni fogja, hogy amikor ez a három albumhoz elér, akkor ezeknek van köze egymáshoz, és ha azt a háromat meghallod egymástán, akkor hallod egymás hatását a másikra. És ez tök izgalmas. Viszont éppen ezért ötös ez a három album, nem pedig csillagos ötös. Most jön Krúbi és az Ösztönlény. Én nagyon-nagyon kedvelem Krúbit, egy baromi jó karakternek tartom. Látszik az, hogy nagyon felfelé megy a karrierje, nagyon felkapott lett a fiatalok körében, egyértelműen baromi népszerű, mert egy humoros csávó, jók a szövegei, jó helyről inspirálódik zeneileg, jó a kiállása, beleáll emberekbe, kicsit geci is talán, ami szerintem igazából belefér, lehet, de több előadó is sokkal szemetebb úgy általában. Neki ebben az időszakában, amikor tényleg ilyen top-top-top előadók közé kezd lépni Magyarországon, simán könnyű lett volna egy olyat csinálni, hogy kiad egy ilyen 8 számos lemezt, vagy 10 számos lemezt, rajta 2-3 slágerrel, maga mellé rak pár ilyen sztárszerű közreműködőt, már bárki tud csinálni treppes alapot, aki valaha csinált zenét, szóval az is meg lesz hamar, és akkor kész az instant Krúbi hisztéria, és ami kitart most fél évig. Ehelyett az Ösztönlény az album, amit olyan előadók szoktak csinálni, akik már 20 éve a pályán vannak, és már úgy unják ezt az egészet, és azt mondják, hogy figyelj, én ilyen albumot csinálok, nem érdekel, hogy tetszik az embereknek, vagy sem. És az Ösztönlény ilyen lett, 5-6 perces dalok, amik nem is egy dal, hanem tényleg azt nézem, hogy ilyen 4 és 7 perc közti a számoknak a hossza, ami nagyon szokatlan. És azban a legdurább, hogy a legtöbb szám az nem is egy szám, hanem mondjuk egy-két szám, vagy akár több szám, vagy számnak az elemei egymás mellé rakva, teljesen kaotikus az egész. A Felejtő című szám, ami egy ilyen 6 perces, tényleg egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlítani, egy ilyen balladisztikus őrület kb., mert a Krúbi ilyen bárzongoristaként énekelve kezdi el a számot, nagyon énekel, nagyon érzékeny, nagyon érzelmes, aztán átvált egy ilyen durva, robotszerű dobba, amiben beszáll ilyen magyar népzeneit, nem is tudom, mondókával keverő vokál, amiből aztán ilyen darálás lesz, majd metal üvöltés. Ez mind egy számban. És tele van ilyen random húzásokkal az album, ami miatt egyébként nem is igazán azért érdekes, mert jók a számok, hanem inkább azért érdekes, mert érdekes az, hogy ezt Krúbi pont most, pont így rakta össze. A Puszi című szám szerintem elég gyenge, a Csekk is olyan, épp hogy elmegy, de azt, hogyha ezt a 10 számot végighallgatod, és tényleg figyelsz arra, hogy miről beszél, milyen zene szól, milyen dolgokat rakosgat egymás mellé, akkor azt lehet, hogy ez egy tök bátor lépés volt, hogy valaki az ő státuszában egy ilyen klasszikus szerzői lemezt rakott össze, nem pedig egy olyat, amit legjobban el lehet adni. Ez egy kicsit ront is az összképen, mert emiatt nem elég egységes az album, és egy-két szem nagyon kilóg. De másrészt meg ez adja az izgalmát, hogy így fejtegetni a kis részleteket, amiket a Krúbi itt elrejtett a számaiba. Én nagyon respektálom azért, hogy hú ebből beleállt, és éppen ezért 5-ös alát fog tőlem kapni. Sokkal érdekesebb, mint amennyire baromi jó, vannak baromi jó momentumai, viszont önmagában az, hogy ez így megjelent, szerintem megéri az 5-ös alát. Sallai Laci zenéjét elég nehezen, nem is ezt szerettem meg, hanem elég nehezen jutottam arra a pontra, hogy elkezdtem igazán értékelni. A felső tíz esetében ez különösen igaz. Nálam ez a zenekar a Bonyolult világalbummal ért be igazán. Ez az album, amit úgy igazán át tudok érezni, ahol igazán látom, hogy mit akar a Sallai Laci igazán kiénekelni magából, mi az, ami őt foglalkoztatja, mi az a érzelmi hangulat, amiből kényelmesen érzi magát. Nagyon szerettem a korai cuccait is, az ilyen pop-punkos Somersault Boy lemez, például azt nagyon imádtam. Ez inkább egy ilyen kedvesen naív, pozitív hangulatú, mégis keserédes power pop, indie punk-szerű valami, magyar szövegekkel. Nagyon szeretem benne, hogy a Laci szövege ilyen kifejezetten kedves, már-már családbarát és szentimentális, amivel hajlamos túlzásokba esni, de közben meg valahol meg nagyon elismerem és kedvelem azért, hogy ír róla egy dalt, hogy épít magának egy űrhajót és elrepül innen, és ezt olyan ilyen kedves átéléssel írja, és annyira őszintén beleáll ezekbe a tényleg ez ilyen popos, már ilyen poprock számokba, hogy ettől válik az egész hitelessé. Az meg pláne egy hatalmas bónusz, hogy van egy szám, ami arról szól, hogy majd öregkorára szeretne egy házat Nagymaroson, és ott megöregedni, mert én is ezt szeretném, hogy Dunakanyarban megöregedni, és látni a Dunát. És tök jó, hogy ahogy a szomorúságnál, ugye a Sallai Lacinál is egyre többször érzem azt, hogy úgy ír dalokat olyan érzésekről, olyan szövegekről, amikkel én tudok azonosulni, és mellé a számok is jók. Szóval ez nálam egy 5-ös alá. Csak neked, kislány, Kobra szív. Van egy csomó olyan magyar zenekar, akik sokkal tovább tartanak, mint ami úgy igazán indokolná a létezésüket. A Csak neked, kislány, nem ilyen, de egy ideig azt hittem, hogy ilyen lesz. Őket még ilyen nagyon-nagyon régen láttam valamilyen nagyon korai koncertjükön, és akkor is láttam azt, hogy váó, ki ez a frontember, egy nagyon-nagyon karakteres a csávó. És akkor láttam azt, hogy a Csak neked, kislány, úgy így ilyen kis kult státusza lett ilyen szűk, ilyen művésziskolás körökbe. Majd szép lassan azt vettem észre, hogy Bánkitón, Orfűn, Colorádón, az ilyen kisebb menő fesztiválokon kihetetlen sokan járnak Csak neked, kislányra, és ez a elsőre ilyen haveri hobbinak tűnő projekt így szép lassan kinőtte magát, és annyi jogon egy frankó fontos zenekar lett a Csak neked, kislány. A Kobra szív album, ami egyébként az Acél szív albumnak az ilyen szójátéka, az amúgy teljesen olyan, mint egy Csak neked, kislány koncert, hogy ugye igazából a Cseppella Olivier frontemberként és előadóként így nagyon elviszi a show-t a lemezen is, és nagyon az ő személyisége adja meg a pluszt, mert azért zeneileg a Csak neked, kislány azért nem egy hú de bonyolult dolog, miközben itt beszéltünk filmzenéről, meg mindenféle hangszerekről, meg hogy hány rockzenekar lépett ki a saját komfortzónájából, na a Csak neked, kislány az nem lépett ki a komfortzónájából, és ez nem is baj, mert mellé ezek az ilyen értelmiségi, irodalmár, per egyetemista dalszövegek, hogy amik viccesek, játékosak, van benne néha egy-két kikacsintás, azok működnek, mert egyszerűen a Cseppel Olivier egy jó frontember, és jól áll, ahogy játszik a hangjával, ami egyébként nem egy nagy szám. De én mindig is azt szerettem, az igazán jó frontember, aki nem egy nagy énekes, és el tud adni egy produkciót, ezt tényleg így gondolom. De egyébként nem rossz a zene, szóval, hogy én ezt a szörfös témát, amit sokszor használok, azt nagyon szeretem, egyszerűen csak az van, hogy nekem ez a produkció egy ilyen történésként, egy koncertként igazán izgalmas. Lemezként meg tudom hallgatni, el tudom hallgatni pár számot, de nem annyira izgalmas, mint maga a zenekar, amikor meglátod őket. Szóval ez nálam egy 4-es. Szóval ezek voltak az én kedvenc, fontos, szerintem meghallgatásra érdemes magyar lemezeim 2020-ból. Nagyon sokat kihagytam, nagyon sokat lehetne még beszélni róluk. A listát majd leírom szépen a YouTube leírásba is, csinálok majd egy Spotify playlistet is a kedvenc magyar számaimból, azt is majd látni fogjátok. Ti meg hallgassatok sok magyar zenét, mert mint látjátok, van bőven mindenféle. Szóval tényleg nézzetek körül, hogy milyen magyar zenekarok vannak az interneten, meg a környéken, mert ilyen szuper kincseket találhattok, mint ezek. Én köszönöm a figyelmet, örülök, hogyha ezt végighallgattátok, végignéztétek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek be Spotify-on, adjatok értékelést az iTunes-on, és nagyon szépen szeretném megköszönni a Samsungnak, a Sennheisernek és a Lenovo-nak, hogy szponzoráltak ezt az adást, mert egyébként enélkül ez nem érhetett volna létre. Köszönöm még egyszer a figyelmet, én Sajó Dávid voltam, sziasztok!